Kedves hallgatóink, hogyan lett egy bodrogközi kisfiúból dandártábornok? Erről beszélt dr. Estók József, a Sátoralja újhelyi diákok baráti körének meghívása nyomán megtartott előadásában. A nyugalmazott dandártábornok jogtörténész, börtönparancsnok, címzetes egyetemi docens, Sátoralja újhelyi díszpolgára életét a büntetés végrehajtásban töltötte, tapasztalatával, újító elképzeléseivel, reformjaival, emberségével a hazai büntetés végrehajtás ikonikus alakjává vált, vele beszélget Jászter Beáta.
No hát a mai napon olyan szerencsések voltunk, hogy meghallhattuk a közönség soraiban, hogy egy bodrogközi faluban született kicsi fiúból hogyan lett dandártábornok, és hogyan lett közösségvezető és közösségszervező. Kezdjük azért ezzel a gyerekkorral, a bodrogközi kisfaluval, a családi háttérrel, hiszen nyilván onnan hozta tábornok úr a képességeket.
Hát igen, én Pácink községbe születtem. Gyermekkorom, ifjúsági korom legszebb faluja és települése volt, különösen addig, amíg a nagyszüleim éltek. Sajnos az élet úgy hozta, hogy el kellett onnan idő előtt költözni, nagy bánatunkra, bánatomra, mert ugye az atyai nagyapám özvegy lett közben, és egy óriási nagy teher hárult rá, mert ő is mezőgazdasággal foglalkozott, és ugyan édesapám a vasútnál dolgozott, de szabad idejében nyilván ugye bedolgozott a családi gazdaságba. És hát így alakult, hogy én aztán Felsőbereckibe kerültem, és Pácinnal ellentétben, mert azért nem is volt olyan kis falu, osztatlan közösség iskolába, de ennek is megvolt a maga feelingje. Mert én már ugye figyeltem azt, hogy a negyedikesek meg a nyolcadikosok miről beszélnek, meg miről tart előadást a tanító, és ugye hát volt, amikor én kisegítettem ugye a felelőt, mert ugye eszeveszetten jelentkeztem, hogy én tudom a választ ugye a kérdésekre, és egy nagyon jó pedagógus tanítónk volt, a Nagy Lajos, Isten nyugtassa békében, aki egyébként egy református kántor tanító volt, és innen Felvidékről származott, Nagykaposról, és tényleg azt tudom mondani, hogy egy kiváló pedagógus volt. Ő is hozzájárult ahhoz, hogy nekem az életutam valamilyen formában úgy alakuljon, ahogy alakult. De nyilván, hogy a családi indítatás, a szülői háttér, a szülőknek, a nagyszülőknek az óvó, féltő, de ugyanakkor nem lekezelő mentalitása. Megtanítottak minden olyan dologra, amelyet akkor még persze nem lehetett tudni, hogy később mi lesz belőlem, amelyet ugye egy mezőgazdasággal foglalkozónak, egy majdani földtulajdonos örökösének meg kell tenni, vagy amit egy ugye szőlésznek, borásznak meg kell tenni, és tudni kell. Tehát én nagyon sokat tanultam tőlük, de hozzá szeretném tenni, hogy úgy tanítottak, hogy nem erőszakoltak. Elmondok egy olyan történetet, hogy az atyai nagyapám, meg az édesapámnak az volt az álláspontja, hogy tanulj meg minden mezőgazdasági munkát, és döntsd el, hogy merre akarod az életed rúdját irányítani. Robotolni fogsz, vagy pedig tanulsz? Hát én pillanatok alatt eldöntöttem már 12 éves koromban, hogy én tanulni szeretnék, mert ugye nem volt olyan kellemes hajnalba fölkelni és kimenni a szőlőbe kapálni, vagy éppen aratáskor ugye a tikkasztó hőségben árpa aratáskor ugye az árpa kévéket kötni, ami iszonyatosan szúrt, pláne, hogyha megizzadt az embernek a teste. Tehát mindezek olyanok voltak, amelyek megtanították, hogy mire kell odafigyelni. Aztán volt olyan is, hogy meg kell tanulni kaszálni 14 éves koromban, és nagyapám hozott egy gumicsizmát, egy pár gumicsizmát, hogy vedd föl, mert a tóba fogsz megtanulni, ott lehet a legjobban kaszálni. Hát mondtam, hogy nekem nem kell a gumicsizma, mert melegen van. Jó, hát ha nem kell, nem kell. De egy óra múlva rájöttem arra, hogy milyen jó lett volna, hogyha fölveszem, mert a három élő éles sás nem vágta volna úgy össze a lábam szárát, és nem csípett volna, amikor az izzadság belemegy. Tehát ilyen dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy az életnek én hálás vagyok, hogy ilyen környezetben, ilyen közösségben, ilyen szeretetteljes közösségben nőttem föl. Vagy hogy én 1956-ban végighallgattam, ugye, mert az Pácini nagyszüleimnek volt már, úgy mondták, világvevő rádiójuk, amit ugye ilyen zöld szem, és akkor az így villogott, és akkor ugye volt a Szabad Európa, hogy mondta, hogy Budapesten mik történtek, meg itt-ott mik történtek, és én ilyen nyitott fülekkel hallgattam, és soha nem gondoltam arra, hogy majdan, amikor én jogtörténészként már letéve ugye az egyenruhát és elmegyek nyugdíjba, jogtörténészként ezt a területet érintően is kutató munkát fogok végezni. Vagy hogy ennek a területnek a történetéről megírok egy 470 oldalas könyvet, ami kéziratban már le van adva, hogy aztán kiadják-e vagy nem, azt én nem tudom, de a legjobb tudásom szerint fogalmaztam meg benne mindent.
Aztán a középiskolai évek sátorai a Újhelyben teltek a Kossuth Lajos gimnáziumban, és hát ugye nem mezőgazdasági területen folytatódott ez a képzés.
Igen, hát a Kossuth Lajos gimnáziumban folytatódott a képzés, 33-an kezdtük el, és 28-an maradtunk érettségig. Egy nagyon jó osztályközösség volt, meggyőződésem szerint, csak sajnos én ennek nem élveztem az előnyeit, mert hogy engem az első éven a Porkolák tanár úr kijelölt, hogy én leszek a térképszertáros. Na most ez azt eredményezte, hogy én a szünetekbe a térképet kiadtam, visszavettem, és alig tudtam a közösségi handabandákba vagy beszélgetésekbe belekapcsolódni. Úgyhogy én nem tudtam rosszalkodni, még ugye a pecúrok voltunk, ugye Anci néni szerint piszkos pecúrok, de igazából csak az osztályteremben tudtam ugye a közösséggel úgy, csak egy kicsit helytelenkedni, hogyha szabad ezt a kifejezést használni. Jó közösség volt, hálás vagyok az osztályfőnökünknek, aki kiváló pedagógusként összetartotta ezt a közösséget, és hát nagyszerű tanáraink voltak, tehát ugye a Konstantin tanár úr, ugye én vettem át aztán azt a feladatot, hogy szervezzem, ugye én szerveztem a találkozókat, a érettségi találkozókat, először 5 évente, aztán már évente, aztán ugye nem volt osztályfőnökünk, akkor Konstantin tanár urat kineveztük, osztályfőnök, elmentem, megkértem, azt mondta, természetesen hát elvállalja, mert hát ő jól emlékszik az osztályra, és tényleg nagyon jó élmények voltak. De mondhatnám a Gölner tanár urat is, hogy ugye tanított bennünket, ő is egy igazi, mondjuk úgy, hogy pedagógus volt, de jó pofa pedagógus volt, és hát nagyon sokat tanultunk a módszereiből, én legalábbis személy szerint igen, de Konstantin tanárnak is a higgadságából, Anci néni vehemenciájából, szóval nagyon-nagyon jó osztály volt, és boldog vagyok annak, hogy még több mint 14-en vagyunk meg, és hát ugye alkalmanként még most is találkozgatunk.
Hogyan vezetett az út a büntetés végrehajtásba?
Hát ez egy véletlen volt, mert ugye én a Vasútnál kezdtem el dolgozni az érettségi után, azzal, hogy majd levelező úton a Szegedi Vasútforgalmi Felsőfokú Technikumba szeretnék menni, de már ugye mivel az édesapám, a nagybátyáim vasutasok voltak, tehát ez egyfajta indítatás is volt, és volt egy olyan elképzelés, hogy itt Sátorai új helyet fejleszteni fogják, ugye nagy átrakó állomást csinálnak, amiben beleszólt ugye a 1968-as csehszlovák esemény sorozat, hogy nem lett belőle semmi, és akkor ugye engem közben már mint kádert beiskoláztak a Sárospataki marxista-leninista esti egyetemre, hát akkor ez volt a sláger, tehát olyanokkal jártam együtt, mint a Virágné, ugye a Józsa Marica például, vagy pedig a börtönnek a egyik osztályvezetője, vagy mondhatnám a Butaripari vállalatnak a főmérnöke. A Sárospataki gimnáziumba tartották az órákat is. Amikor jöttünk haza fel az egyik alkalommal, én felvetettem az osztályba velem együtt járó börtönbe dolgozó Leskóczi Jóskának, hogy hát nagy bajban vagyok, mert lehet, hogy el kell menni Miskolcra dolgozni, de bejáró leszek, és ő ma javasolta, hogy ő úgy tudja, hogy a Fehérnemű gyárnál van felvétel, próbáljam meg. De én addig már a Vasútnál ilyen gyors anyaggazdálkodási területtel összefüggő szakvizsgákat letettem, és ez pont passzolt itt a cégnél, raktárvezető lettem rögtön, és akkor utána ugye különböző szakvizsgákat itt is le kellett tenni, És amikor ugye ezek megtörténtek, akkor gyakorlatilag az eredményei alapján adott volt, hogy beöltöztetnek hivatásos állományba, és hát mindjárt meg is jutalmaztak, mert sikeres vizsgát tettem, sőt kitüntetéses vizsgát, ahogy akkor a parancsnok fogalmazott, hogy nagy örömérjel. És akkor nyitva állt az út a továbbtanulásra, mert bennem volt aspiráció arra, hogy én csak azért képezzem magamat. Tehát ő felajánlotta, hogy a rendőrtiszti főiskola akkor indult 2 évvel korábban a főiskola nappali tagozatára beiskolász. Megcsinálták a felvételit, jó eredménnyel fölvettek, sikeresen elvégeztem, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ott is volt ugye egy olyan indítatás, hogy az osztályfőnökünk korábban itt dolgozott Sátoraljaújhelyen 57-ig, és ugye a fiatalkorú akkor együtt költözött Budapestre, és őnek is voltak nagyon jó és szép emlékei Sátoraljaújhelyről. Mondhatnám azt is, hogy a Sátoraljaújhelyeket nem csak engem, hanem 4-en voltunk, föl is karolt, és egyengedték az útjainkat, tehát nagyon, nagyon jó közösségbe kerültem. És akkor ugye értelemszerűen Sátoraljaújhelyre. Ha nem akartam Miskolcra menni, akkor nem akartam máshova sem menni, tehát más városba ugye a büntetés végrehajtáson belül, és akkor Sátoraljaújhelyre kerültem vissza nevelőnek, és hát itt aztán elindult ugye, hogy rövid időn belül nevelési osztályvezető lettem, majd parancsnok helyettes lettem, ez mindez 3,5-4 éven belül zajlódott le, hogy 3 különböző beosztásba kerültem, és mindenütt voltak ugye siker élmények. Mindenütt voltak olyan eredmények, amelyek megint arra inspiráltak, hogy hát nem kellene abba hagyni a továbbtanulást, ahogy azt a egyik professzorom, ugye a polgári jogi tanszékvezető volt az 5. sorrend tudományi egyetemen, a Sárendi professzorul, de jártak föl a főiskolára, ugye a jogi tantárgyakat az egyetemről tanították, és hát jártak föl tanítani. És amikor ő ráírta a dolgozatomra, hogy kitűnő dolgozat, egyetemi színvonalú munka, mert hogy az egyetemistáknak készített stencilezett lapokat hozta föl nekünk is ZH-t írni, akkor azt gondoltam, hogy akkor én megpróbálkozom ezzel az egyetemmel. És hát megpróbálkoztam. Az igaz, hogy arra nem számítottam, hogy nekem a pályám az úgy alakul, hogy ilyen gyorsan váltani beosztásokat, mert azért annyira nem lehetek nagyképű, hogy hát nekem egy osztályvezető. Hát azt külön meg kellett tanulni, mert más egy beosztottnak a felelőssége, a munkaköré, meg más egy osztályvezetőnek, megint más egy parancsnok helyettesnek, mint egy osztályvezetőnek. És akkor az élet úgy hozta, hogy ugye ezeket rövid időn belül el kellett sajátítani, megtanulni, és én azt gondolom, hogy hát ez egy sikeres út volt ilyen értelemben.
Így van, nagyon szépen nyíl egyenesen, és elég gyorsan ívelt fölfelé ez a pálya, nagyon fiatalon került vezetőbeosztásba, aztán Újhely, Nyíregyháza, Újhely, Pest, Újhely. Tehát ezt még felsorolni is nehéz, hogy mennyiszer kellett helytálnia vezetőként. Mi volt szép ebben a munkában? Mert ugye azt mondjuk, hogy jó, börtön, börtönőr, börtönparancsnok. Az embernek csupa rossz érzése van, ha kimondja azt úgy, hogy börtön meg fogva tartottak. De most olyan szépen elmondta ennek a munkának az erkölcsi vonulatát is, és a szépségét is, hogy mennyi mindent takar ez a fogalom.
Először is azt szeretném mondani, hogy nem rögtön úgy alakultak a gondolataim, hogy az emberekkel való foglalkozás az egyes számú szempont. Szó sincs erről. Valahogy hozta magát. Tehát ahogy ugye a főiskolán tanultunk, és amit tanultunk kriminálpedagógiából, egy nagyszerű professzorom volt a Popper Péter például, pszichológiából, akitől annyit tanultam, az emberekkel való kezelés, bánásmód, hogy azt hihetetlen, nem is tudom megfogalmazni igazából, hogy mennyire élveztem, de nem csak én élveztük, mert olyan szuggesztíven tudta előadni, és itt kezdődött meg az a gondolatsor, hogy akkor én, ha lehet választani, akkor én a nevelési területet választanám. Mert ugye itt sokféle terület van a büntetés végrehajtásnál, ugye van a biztonsági terület, van a gazdasági terület, van a úgynevezett bűnügyi nyilvántartó terület, tehát amikor egy olyan feladatot kell végezni, hogy még a bíróság munkáját is kontrollálni, hogyha rossz az ítélet, akkor ugye javítatni. De ezek ilyen, bocsánat a kifejezésére, ezek ilyen aktakukac dolgok voltak, és ez engem annyira nem vonzott. Engem az vonzott, hogy a különböző emberekkel való foglalkozás területén mit tudok produkálni. És hát így lettem nevelő, ahol hihetetlen, de higgyék el nekem a kedves hallgatók, hogy a fogvatartottakról is lehetett tanulni. Mert nem mindenki volt, és nem mindenki ádász, gonosz, rosszindulatú bűnöző. Nagyon sok embernek pontosan ugye a lelkét kellett rendbe tenni, a lelkét kellett karban tartani, hogy az egyébként is nagyon nehéz, nagyon szomorú helyzetét nem úgy élje meg, hogy még jobban leamortizálódik szellemileg, hogy még jobban elveszti az emberi tartását, hanem meg kellett őrizni a lehetőség szerint legalább abban a státuszban, mint pszichésen, mint fizikálisan, ahogy ő bejött a büntetés végrehajtáshoz. A büntetés végrehajtásnak soha nem volt, és nem is lehet a jövőbe se feladata, hogy egy-egy bűncselekményt bíráljon el. Azt a bíróság elbírálta, kiszabta a büntetést. Mi a büntetés végrehajtásnál nem büntethetünk. Nekünk a feladatunk az, hogy embernek nagy evel megtartani, megőrizni, és segíteni, hogyha kimegy, akkor talpra álljon. És ehhez kellett nekünk munkahelyet, ehhez kellett nekünk családi kapcsolatokat erősíteni, munkahelyet intézni, segíteni benne, lakást intézni, segíteni benne. Tehát mindent megtenni azért, hogy talpon maradjon a szabadulás után.
Nagyon sok felújítás, újítás, program, kísérlet fűződik az ünnepihez, akárhová ment, ott mindig valami történt. Vagy az épülettel, vagy a képzésükkel, vagy a munkájukkal, vagy bármilyen újítással, akár a börtönlelkészi szolgálatra gondolok, a börtönkápolna építésének elindításával.
Képzelj el, hogy ez az épület, ahol a börtönkápolna ki lett alakítva, először szolgálati lakásokat alakította ki a 50-es években belül. Aztán sikerült ugye lassan kiköltöztetni ezekből a lakásokból ugye a Seregi út, Ősz utcára a lakókat, és ott állt üresen. És nekem eltökélt szándékom volt, hogy ezt az épületet én visszamentem, ha nem is a régi funkciójába, hogy ez legyen a parancsnoki épület, mert a Zemplén Vármegyei Törvényház, ugye ami a Kazinczy utcán van, az tökéletes irodaépület. Hanem az volt az elképzelésem, hogy a börtönön belüli zsúfoltságot csökkentsem, magyarul, azokat a funkciókat, amelyek nem tartoznak a fogvatartás, a szoros fogvatartási körülményekhez, orvosi rendelő, betegszoba, tantermek, ezek mind a körleten voltak, ezeket oda kitelepíteni ebbe az épületbe. Összekötni a börtönnel, ahogy régen össze volt kötve, ugye ilyen átjáróval, egy nyaktaggal, ez is megépült, és hát ugye az már elvárás volt 89-től, hát én nem állulok el ezzel kulisszatitkot, hogy 1989-ben a magyar büntetés végrehajtásnál a börtönbe, Sátoralja Újhelybe tette be lelkész a lábát. Ez Hajdum, nyugodjon békébe, ez Hajdum Miklós, római katolikus lelkész volt, pap volt, aki eljött, és ugye kérdezte, hogy lehetséges lenne. Mondom, én nagyon örülök neki. Ilyen más intézetben nem volt. És így kezdődött el tulajdonképpen az a börtönpasztorációs tevékenység, bevonva a sárospataki református teológiát, ugye a Győri Pista barátom, aki akkor a rektor volt, erre abszolút fogadó volt, sőt, ő keresett meg bizonyos értelemben, hogy hospitálni a hallgatói, hogy jöjjenek ide az intézetbe, de a többi rektor is. Tehát én mai napig kapok a teológiától meghívókat mindenféle eseményre. Többi rektor is nagyon szépen fölkarolta ezt a dolgot. Aztán amikor később olyan döntési helyzetbe kerültem, mint országos parancsnok helyettes, akihez hozzátartozott ugye a fogvatartottak lelki, pszichikai gondozása, akkor a börtönlelkészi szolgálat megalapítását azt nagyon-nagyon fontos feladatomnak tartottam. Ma már azt tudom mondani visszatekintve, hogy ugyanaz a felosztásban működő börtönlelkészi szolgálat működik a Magyar Büntetés Végrehajtás Intézményeiben, amit 1991-ben kialakítottunk, és akár hiszik a hallgató, akár nem, nem akarom bántani a nevelő kollégáimat, félreértés ne essék, de egészen más dolog egy nagyon maga alatt lévő embert, vagy egy nagyon agresszív embert egy nevelőnek valamilyen formában nyugtatni, kezelni, visszahozni ugye a melankolikus állapotából, mint egy papnak. Hát a Miklós nekem két nevelővel felért, és ezt is kevesen tudják. Mikor én elkerültem Budapestre, akkor a Miklóst elhelyezte a seregi érsek úr erdőkertesre. Visszajöttem, hát Miklós nincs. Én tudtam, hogy elhelyezte persze, mert én meg is látogattam ott Miklós. De hát ugye náluk ugyanaz van, mint a fegyvereseknél, hogy kapják a diszpozíciót, augusztusba költözünk. Úgyhogy nincs nagyon appelláta, hogy most akkor tetszik, nem tetszik. És akkor én elmentem az érsek úrhoz. Nagyon jól ismertük egymást, már a börtönlelkészi szolgált megalakulása okán is. Egyébként kiváló, azt nem mondom, hogy barátok voltunk, de nyomhatnám azt is. Ővele egy olyan emberi, baráti kapcsolatom volt. Én minden évben összeszedtem magam köré, különösen amikor itt a régió parancsnoka lettem 2000-től, összeszedtem magam köré a parancsnokokat, és az érsek úrtól kértem időpontot, és elmentünk, és beszámoltunk, hogy folyik a börtönlelkészi munka, mi az, amit kérnénk esetleg tőle, és ő abszolút partner volt. Na, én elmentem, és mondtam, hogy hát én szeretném, hogyha a Hajdú atya visszajönne sátorája. Ugyanazt mondtam el, hogy nekem két nevelőt megér, és mindent tud a KBK-n, le tudja kezelni a dolgokat. Például, amit a nevelők nem biztos, hogy olyan gyorsan és olyan, hogy mondjam, csak jól meg tudnak oldani. Még egyszer mondom, nem a nevelői munka és mentalitással volt, van probléma, tehát, hogy értsék a hallgatók, hanem egészen másképp állt a fogvatartott a egyenruhához, mert ő az egyenruhást látta a nevelőbe, meg egészen más a reverendához. Tehát így értsék a dolgokat, jobban megnyílt, mint amikor az ember gyógon, akkor meggyógonja azokat a dolgokat, amit egyébként nem mond el, ugye, senkinek. Na és akkor ő megígérte nekem, hogy most nem tudja visszahelyezni, de ha a következő augusztusi diszpozíció kiírásáig lesz lehetőség visszahelyezni, visszahelyezte. Tehát én érsek urat még akkor is elhívtam ide, már amikor nem dolgoztam, hanem bebejártam az intézetbe, és ugye a börtönkápolnánál voltak évfordulók, és akkor ő Nyíregyházán volt már, mert ő is megkapta ugye az A4-es papírt, hogy el kell menni ugye nyugdíjba, mint ahogy én is megírtam a kérelmemet, és még nyugdíjasként is nem is egyszer, de eljött, és nagy szeretettel megtette azt, hogy misézett, vagy a misének a fő celebrás részét, ugye a liturgiának a fő részletét ő mondta el, és hát nagyon-nagyon sajnáltam, amikor hát arról értesültem, hogy sajnos eltávozott.
Nagyon sok országban járt tapasztalatszerzésre, meg egy kicsit elvinni az itteni jó tapasztalatokat is.
Igen, hát ez részben a külföldi útjaimnak a jelentős része, ez már az országos parancsnok helyettesi munkakörömmel volt összefüggésben, mert ugye olyan gyorsan zajlottak az események 89-et követően, hogy igazán talpon maradni csak azok tudtak, akik ugye föl tudták venni a fordulatot. Na most mit értek ez alatt? Ugye a rendszerváltás, nem csak nevezzük így, mert így is volt, a rendszerváltás együtt járt egyfajta jogbiztonság megteremtésével. Hát gondoljon, hogy például miniszteri utasítással szabályozták a fegyverhasználatot, nem csak nálunk, a rendőrségnél is. Na most egy élet kioltására alkalmas eszközt, egy miniszteri utasítás, még nem is rendelet, ami jogszabály, mert a miniszteri utasítás az nem jogszabály, hát ezeken változtatni kellett. Na most ezeket villámgyorsan meg kellett csinálni. Én éreztem, amikor arról volt szó, hogy engem a miniszter nem csak szeretne, hanem a Tari Ferenc akkori országos parancsnok úgy fogalmazott, hogy te értsd már meg, a miniszter csak téged akar, hogy te vállald el ezt az országos parancsnoki beosztást, mert van szakmai tapasztalatod, van rutinod, végigcsináltál két intézetbe, A-tól Z-ig minden olyan dolgot, ami csak az ember életében csak előfordulhat. Jogász vagy, jogi terület hozzád fog tartozni többek között, tehát szükség van rád. És valóban így volt, és pillanatok alatt ugye nekünk meg kellett felelni más oldalról, ugye nem csak a életvédelem meg a fogvatartottak őrzésével kapcsolatos kérdésekben, de mondjuk a fogvatartottak kezelésével kapcsolatos kérdésekben is az Európa Tanácsi ajánlásoknak. Tehát mi nem mehettünk szembe ezekkel az ajánlásokkal. Jó lehet, ugye sokan azt mondják, hogy hát az ajánlás az nem kötelező, az igaz, de minden ajánlás orientálni kell, hogy orientáljon. És a lehető legjobban meg kell felelni annak az elvárásnak, hogy mi európaiak vagyunk. Mi nem balkániak vagyunk, bocsánat ezért a kifejezésért, hanem európaiak vagyunk. Hogy mi igenis rendszerváltást akarunk, és rendszerváltást csinálunk a büntetés végrehajtásnál is. Hogy mi meg szeretnénk az állomány megbecsülése érdekében lépni azt, hogy ne az STB szervezetek közé tartozunk, mert a korábbi érában úgy volt, hogy voltak a fegyveres erők, ugye a honvédség, a határőrség, fegyveres testületek, ugye a rendőrség, és akkor voltak a rendészeti szervek, és akkor ugye elmondták, hogy ide tartozik a rendőrség, ugye a középső az a munkásőrség volt, és ide tartozik még a vám és pénzügyi őrség, meg az STB szervek, és mi az STB szervek között voltunk. Tehát mi egy olyan a Tari Ferenccel az élen egy olyan imást tudtunk megvalósítani, amely ennek a szakmának az elismertetését és az elismertségét segítette. Például a szervezetről, a büntetés végrehajtási szervezetről semmilyen rendelkezés nem volt. És el tudtuk érni az akkori minisztérium vezetésével, egy kiváló miniszterünk volt többek között a Balsai István. Hát ez hihetetlen. Ő volt az, aki nem hagyott békét, hogy nekem oda kell, Pestre kell menni. Hogy 95-ben önálló törvény szabályozta a büntetés végrehajtási szervezetet és a szervezetnél dolgozók munkáját. Hát ez tudja, hogy milyen óriási nagy dolog volt? Hát ezt a korábbi érában ilyet még fölvetni se szabad volt. Még fölvetni se szabad volt. És azt gondolom, hogyha egyszer lesz lehetőségem arra, hogy arról beszéljek, hogy a magyar büntetés végrehajtásnál dolgozó, büntetés végrehajtási dolgozók különböző beosztásokba milyen feladatokat végeznek és látnak el, nagyon kevesen gondolják ezt. Én most nem akarok a legalsóbb szinten, hanem maradjunk a legfelsőbb szinten, hiszen ott dolgoztam a legtovább. Tehát kevesen tudják azt, hogy egy parancsnok egy olyan költségvetési szervnek a vezetője, mint például az önkormányzat, vagy mondjuk a kórház, aki költségvetésből gazdálkodik, de sokkal több feladattal. Mert addig, amíg egy kórházban ugye az egészségügyi ellátás, meg a működtetés, gazdasági terület, pénzügyi és a többi, addig nálunk kell iskolát fenntartani, oktatást végezni, különböző szinteket, tehát alap, közép, szakmunkás, betanított munkást, képzést végezni, bírósági kontrollt csinálunk, ugye amikor a fogvatartottnak a jogaival kapcsolatos dolgokat vizsgáljuk felül a bírósági ítéletekbe, ezt is kevesen tudják, hogy és sokszor az rossz összbüntetésbe foglalás, vagy a halmazati büntetések kiszabásánál a bíróság nyilván a sok ügyek miatt tévedhet, de mi nem tévedhetünk. Tehát a fogvatartottnak akkor kell szabadulni, amikor lejár a büntetése. De a vállalat, amit egy parancsnok ugye irányított, mint vállalat, tehát egy költségvetési gazdálkodás és működtetés, meg egy vállalat. A vállalat az ugyanúgy működött, mint bármelyik állami vállalat, az Elzet, a dohánygyár, csak egy különbség volt a kettő között, hogy nem ugyanaz volt a munkaerő, egészen más egy polgári életbe ugye munkaerőt felvenni, és különböző beosztásokba a szakképzettségnek megfelelően. Nekünk először meg kellett tanítani betanított munkás képzése keretébe a varrást, mielőtt beállítottuk a szalagba. Vagy a büntetésvégrehajtási vállalat, az két minisztérium irányítása alá tartozott. Egyrészt az alapító az igazságügyminiszter volt, mert az állam azt jelölte ki, másrészt a könnyűipari minisztérium a Sátor-Eljóújhelyi fehérnemű gyár esetében. Hát még korábban, meg még az OTH is, mert az Országos Tervhivatal ugye annó annak idején előírta, hogy kinek mit, mennyi ágynemű kell gyártani, és a többi, és a többi. Tehát ezek a köztudatban nincsenek benne. Ha lesz egyszer lehetőségem, hogy itt elmondom, én nagyon szívesen el fogom mondani.
Végezetül térjünk ki arra, hogy nagyon sok tudományos publikációja jelent meg, rengeteg kitüntetést kapott, egyetemi címzetes docensé választották, és a kitüntetéseket nem is tudom felsorolni, de egyet megemlítek, ami a mi közösségünk számára talán a legszebb és legfontosabb, az a Sátor-Aljaújhelyi díszpolgári cím.
Igen, hát ez számomra is a legszebb és legfontosabb polgári kitüntetés, vagy polgári elismerés, mert azért katonaiban is van azért kedves, nem is egy, de visszatérve, én egy nagyon nagy lokálpatriótának tartom magam. Remélem, hogy így látják az itt élők is. És én mindig megtettem mindent azért, hogy ez a város a lehető legjobbat hozza ki magából. Nem beszéltem róla itt, de amikor én visszakerültem, akkor itt a városba nem csak Nyíregyházán dolgoztak a takarításon, hanem itt a városba, hogy a ármentesítésbe fogva tartottak, dolgoztak, hogy csatornázási munkálatokat végeztek Károlyfalván, ugye a csatolt településeken, vagy a Fehérpataknak a medrét tették rendbe. Tehát ez olyan munka, amit bárki el tud végezni. De gondoljon bele, ezt is kevesen tudják, hogy a Viola utcai épületeket, ezt mi építettük? Bévés szakemberek, akik köművesek voltak, voltak az építésvezetők, vagy technikusok már, meg ácsok voltak, és fogvatartottak, akik legalább betanított munkás szinten rendelkeztek építőipari végzettséggel, azok rakták a téglát tégláról téglára, és adtuk át ezeket az épületeket. Most nem azt kell nézni, hogy mivé váltak ezek az épületek, mert ezeknek semmi közük ahhoz, hogy milyen munkát végeztünk. Ezek az épületek statikailag ma is állnak, hogy különbileg úgy néznek ki, ahogy néznek ki egyesek, hát ez az ott lakóknak a gondja miatt van, vagy bűne miatt van. És én azt gondolom, hogy ez a díszpolgári cím, meg a közösségi munkáért ez a cím ezt is elismerte, de elismerte azt a tevékenységet is, hogy egy virágzó borkultúra kialakításán is munkálkodtam akkor, amikor a Zajonkai Egyesületet létrehoztuk, hogy Tokajhegyalján elsőként itt szerveztük meg a borszentelést, hogy nyitott pincenapok vannak, és 2-3 ezer fő közötti látogató érkezik évente ide. Én azt gondolom, hogy persze nem rugaszkodom el annyira a talajtól, tehát azért egyedül nem lehetett volna, de azt gondolom, hogy mindig sikerült embereket magam mellé állítani, segítőket partnerként keresni, és valahol egy kicsit talán itt is visszaköszön az, hogy az emberekkel való foglalkozás ebben nagyot segített.
Így van, az a pecúr év, amikor nem lehetett bandázni, az azért megtérült az egész életében. Nagyon szép életutat hallottak az Európa Rádió hallgatói. Köszönöm a beszélgetést, nagyon jó egészségét, Isten segítségét kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok az Európa Rádió hallgatóságának jó egészséget, hosszú-hosszú boldog életet mindenkinek.
Kedves hallgatóink, dr. Estók József nyugalmazott dandártábornokkal, jogtörténésszel, börtönparancsnokkal, címzetes egyetemi docenssel, Sátor-Aljaújhely díszpolgárával beszélgetett életútjáról az imént Jászter Beáta.